Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az országvezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Madéri meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: Nagy Lajos nápolyi hadjárata csak a kezdete volt annak az aktív külpolitikának, amelyet uralkodása során a magyar király folytatott. A Szélrózsa szinte minden irányába indított hadjáratot, és uralkodása alatt a Balkán félszigettől Litvániáig megfordultak a magyar hadak. A trón megöröklésével pedig Közép-Európa egyik legnagyobb területi együttesének élére került. Így nem véletlen, hogy uralkodását a magyar nagyhatalom egy olyan időszakának tekintjük, amelyről a közhiedelem azt tartja, hogy ekkor Magyarország határait három tenger mosta. Témánk a magyar nagyhatalom. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Az elmúlt műsorainkban elhangzott témát fogjuk folytatni. Beszélünk Lajos királynak a külpolitikájáról, azokról a külpolitikai tevékenységekről, amelyeket a második Anzsó királyunk hajtott végre. Ez az időszak talán az egyik legmozgalmasabb időszaka a magyar történelemnek katonai szempontból. A Lajos király rendkívül szeretett harcolni, aktív külpolitikát folytatott, és ez rányomja a bélyegét Magyarország 14. századi megítélésére is.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, ezennel is javasoljuk, hogy tartsuk meg az emlékeztetőt.
Egy ideje már a vegyesházi királyokról beszélünk, viszont a magyar királyok sorát ugye az Árpád-házi királyok nyitják meg, és pedig Szent István király, aki az állam alapító magyar királyunk. Szent István király volt az, aki megszervezte és létrehozta a keresztény magyar királyságot, azáltal, hogy koronát kért és kapott a pápától, illetve kiterjesztette az uralkodói hatalmat az egész Kárpát-medencére, letörve a törzsi vezetőknek a helyi hatalmát, és ezzel párhuzamosan kiépítette a Kárpát-medencére kiterjedő, királyi hatalmat biztosító közigazgatási rendszert is, a vármegye rendszert. Ezzel párhuzamosan írott törvényeket vezetett be Magyarországon, megszervezte a magyar keresztény egyházat, érsekségeket, püspökségeket alapítva, valamint lefektette a magyar gazdaságpolitika alapjait is azzal, hogy pénzt veretett. Ezzel párhuzamosan István király egy nagyon előrelátó külpolitikát is alkalmazott, arra törekedett, hogy Magyarország szomszédaival, főleg a Német-Római Birodalommal és a Bizánci Birodalommal jó viszonyt ápoljon, de a többi szomszédos országgal kapcsolatban is a dinasztikus házasságok, tehát a béke politikáját követte. István király esetében a trónutódlás kérdésének a megoldása nem volt valami szerencsés, de erről nem feltétlenül első királyunk tehetett, hiszen tudjuk azt, hogy fiai már az első királyunk élete során elhunytak, így István király kénytelen volt utódot választani a rokonai közül, és választása arra az emberre esett, akiről úgy gondolta, hogy a legalkalmasabb, és tovább fogja folytatni azt a politikát, amelyet ő elkezdett. Így Orszeoló Pétert jelölte ki örökösének. Ezzel viszont Vazul nem tudott egyetérteni, így István király kénytelen Vazult megvakítatni, illetve fiait száműzni. István király 1038-ban bekövetkező halála után az általa kijelölt első Péter, Orszeoló Péter került Magyarország élére, viszont ő nem tudja megkedveltetni magát az ország előkelőivel, és egy rövid uralkodás után elűzik Magyarországról, és helyette Abba Sámuelt választják meg királynak. Viszont Abba Sámuelnek az uralkodása is rövidre sikeredett, a német segítséggel visszatérő Péter legyőzi őt, és visszaszerzi országát és koronáját. Péternek a második uralkodása sem volt túlságosan hosszú, nem tanul az első uralkodásának a hibáiból, így második alkalommal is összeesküvés alakul ki ellene, pogány lázadás tör ki az országba, és a helyzetet végül is Vazulnak a fia, első András használja ki, aki így meg tudja szerezni Magyarország trónját. András király megpróbál rendet teremteni a pogány lázadás és az összeesküvések által meggyengített Magyarországon, megerősíti a magyar keresztény egyháznak a helyzetét, valamint egy érdekes lépésre szánja el magát, megosztozik a hatalmon öccsével, Bélával, létrehozva Béla számára a dukátusnak az intézményét, amely legalábbis Béla értelmezésével trónörökösödési joggal ruházta fel a herceget. A két testvér, vagyis András és Béla közösen verik vissza a németek támadását, és hosszabb ideig úgy néz ki, hogy az általuk bevezetett uralmi rendszer meghozza az eredményét, de amikor Andrásnak fia születik és megkoronázza királynak, akkor a két testvér között kenyértörésre kerül sor, és a kialakuló testvérháborúból András kerül ki győztesen, aki életét veszti a harcok során, így Magyarország koronája első Béla fejére kerül. Béla sem birtokolja túlságosan sokat a fegyverrel megszerzett koronát, egy furcsa balesetben halálos sérülés szerez, és így lehetősége adódik Salamonnak, első András fiának, hogy visszaszerezze a koronát. Salamon kiegyezik unokatestvéreivel, Bélának a fiaival, Gézával és Lászlóval, és körülbelül egy évtizedig közösen irányítják a magyar királyságot, Salamon királyként, Géza pedig hercegként. Közösen verik vissza a magyar királyságot keletről érő támadásokat, közösen harcolnak a bizánci birodalom ellen is, de egy idő után az unokatestvérek között a bizalom megszakad, és egy újabb belháborúra kerül sor, amelyből Salamon kerül ki vesztesen, így a korona első Géza fejére száll. Géza sem tudja hosszú ideig birtokolni a királyi hatalmat, váratlan halála után testvérének, első Lászlónak, vagy ismertebb nevén Szent Lászlónak a fejére kerül a királyi hatalmi jelvény. László király uralkodása a 11. század egyik legjelentősebb uralkodása. Ez idő alatt sikerül megszilárdítani Magyarország helyzetét, sikerül megoldani néhány problémát azok közül, amelyek a királyságot érintették. Például László király idejében sikerül felszámolni a Salamon által jelentett fenyegetést, és László király lemondatja unokatestvérét a trónról, így teljes jogú királyként irányítja az országot. Ezen kívül László király jelentős belpolitikai intézkedéseket vezet be, szigorú törvényeivel a magántulajdon védelmére törekedik. Egyház politikai szempontból is maradandót alkot László király, hiszen létrehozza az zágrábi püspökséget, átköltözteti a bihari püspökséget Váradra, valamint alkalmazza a szentélyavatásoknak a politikáját, uralkodása alatt történik meg István király Imre herceg és Gellért püspöknek a szentélyavatása. László király aktív külpolitikát is folytat, beavatkozik az investitúra harcba a pápaság oldalán a német császárral ellentétben, illetve kiterjeszti a magyar fennhatóságot Horvátországra, így bekövetkezik a magyar királyság első jelentős terjeszkedése László király uralkodása alatt. László király halála után unokaöccse első Kálmán kerül Magyarország élére. Őt ugyebár a történetírás csak könyves Kálmánként szokta emlegetni, hiszen egy rendkívül művelt, írástudó uralkodó volt. Kálmán király folytatja az elődje által kijelölt utat, enyhíti például László királynak a szigorú törvényeit, ezzel is jelezve, hogy a magántulajdon helyzete megszilárdul Magyarországon. Folytatja elődje egyházpolitikáját is, ekkor jön létre a nyitrai püspökség. Folytatódik a magyar királyságnak a terjeszkedése is. A magyar király ekkor terjeszti ki a magyar fennhatóságot Dalmáciára, és ezzel tulajdonképpen elindít egy több évszázados küzdelmet ezért a tartományért. Kálmán király uralkodásának a legérzékenyebb pontja, hogy így fogalmazzak, a testvérével Álmos herceggel való viszonya volt, ugyanis Álmos herceg többször is megpróbál fellázadni testvére ellen. Végül Kálmán király a helyzet megoldása érdekében Álmos herceget, valamint annak fiát, Bélát megvakítatja, így biztosítva a trónt saját fia második István számára. Második István megpróbálja folytatni apja halála után a politikai utat, amelyet az elődje kijelölt, viszont másfél évtizedes uralkodása során inkább kudarcokat szenved el, mint sikereket. Így, amikor gyerektelenül, utód nélkül, közvetlen utód nélkül meghal, a korona második Vak Béla fejére kerül. Béla megszilárdítja uralkodása során a vazulágnak a hatalmát, és pedig úgy, hogy fizikailag megsemmisíti az ellenzéket, és ezáltal sikeresen biztosítja a trónutódlást saját fia számára, második Géza számára. Második Géza apja korai halála után egy erős magyar királyságot örökölt, egy belpolitikailag rendkívül stabil magyar királyságot örökölt, egy olyan magyar királyságot, amelyre a nyugati országok is felfigyeltek, és érdemesnek tartották a kapcsolattartást. Tudjuk azt, hogy második Géza nagyon jó viszonyt ápolt például a francia királysággal. Az ország megerősödése túlzott önbizalommal töltötte el Géza királyt, aki konfliktusba került a reneszánszát élő bizánci birodalommal, és noha ebben a harcban a magyar királyság szinte egyenlő szinten áll a keleti birodalommal, mégis a harcok felőrlik az ország belső egységét, megjelennek a trónkövetelők Géza király testvéreinek személyébe, és természetesen ezeket a trónkövetelőket a bizánci birodalom támogatja. Így, amikor második Géza váratlanul meghalt, fia, harmadik István csak nagy nehézségekkel árán tudja megőrizni koronáját az ellenkirályokkal, második Lászlóval, illetve negyedik Istvánnal szembe. De végül harmadik Istvánnak sikerül megőriznie a hatalmat, és lezárja a bizánci háborúkat igaz jelentős területi vesztességekkel, de amikor váratlanul meghal, akkor testvére harmadik Béla foglalja el Magyarország trónját. Harmadik Bélát az Árpádház egyik legjelentősebb király tartjuk, és általában őt a 12. század legfontosabb magyar királyaként szoktuk emlegetni. Béla király jelentős mértékben támogatja az írásbeliséget Magyarországon, hiszen neki köszönhetően jön létre a kancellária, illetve a hiteles helyek. Jelentősen növeli a királyi jövedelmeket, és tudjuk azt, hogy jövedelmei a francia király jövedelmeivel vetélkedtek, illetve sikeres külpolitikát is folytat, visszaszerzi a bizánci birodalom javára elvesztetett területeket, sőt Halics irányába is megpróbál terjeszkedni, igaz, sikertelenül. Tehát amikor harmadik Béla meghal, egy erős, stabil királyságot hagy fiára, Imre királyra, aki azonban ezt a helyzetet nem igazán tudja megőrizni, nem önhibájából, hanem inkább öccsének, András hercegnek köszönhetően, akivel folyamatosan konfliktusban állt. Imre király, illetve fia, harmadik László váratlan halála után a 13. század elején a magyar korona második András fejére kerül, aki elsősorban pénzköltésével, illetve bőkezű birtokadományaival tűnik ki. András király egy új gazdaságpolitikát szeretne bevezetni, amely a regáli jövedelmekre akart támaszkodni, viszont ebben a kísérletében kudarcot vallott. Ezen kívül pedig meggondolatlan és pazarló költekezései jelentős nehézségeket eredményeztek a kincstár számára. Közben pedig adományai miatt megerősödött a főúri réteg is, és az országban elkezdtek kialakulni különböző politikai érdekek és belső konfliktusok. Ezeknek a belső konfliktusoknak egyik jele Gertrudis királynénak a meggyilkolása, valamint András király és fiának Béla hercegnek a konfliktusa. András király uralkodására ezen kívül úgy emlékezünk, mint arra az uralkodásra, amely során kibocsátásra került az aranybulla, amely a nemes a jogait biztosította, illetve az Andrianum, amely ugye az erdélyi szászoknak a kiváltságait írta le. András halála után fia IV. Béla kerül Magyarország élére, aki megpróbálja az apja által bevezetett intézkedéseket mond visszacsinálni, viszont a keletről érkező fenyegetés, a tatárjárás derékbe töri ezt a próbálkozást, és noha Magyarország túléli óriási vesztességekkel a tatároknak a pusztítását, IV. Béla ezután az ország újjáépítésére kell koncentrálja erőfeszítéseit. Az újjáépítés viszont rendkívül jól sikerül. IV. Béla uralkodásának a második felébe a Magyar Királyság megerősödik, talpra áll, és IV. Bélát méltan emlegethetjük második honalapítóként. Azonban IV. Béla uralkodásának második felében megmutatkozik az, hogy a főúri réteg megerősödött, és ez abban nyilvánul meg, hogy Béla király konfliktusba kerül fiával, István herceggel, aki Béla halála után 5. István néven Magyarország trónjára lép. 5. István uralkodása alatt viszont már megmutatkoznak a belső anarchiának, a főúri réteg túlságos megerősödésének a jelei, például az egyik főúr elfogadja István király fiát, és ez a politikai banditizmus végül is a király halálához vezet. Így Magyarország trónjára 4. László kerül, aki kiskorúként foglalja el a királyi trónt, és aki nem tud úrrá lenni az egyre erősödő anarchikus helyzeten, uralkodása során a főurak tovább erősödnek, pártokat hoznak létre, és hiába próbálkozik IV. László rendet teremteni az országban, próbálkozásai kudarcra voltak ítélve. Így IV. László a kunok között keres vigasztalást, és emiatt szoktuk őt Kun Lászlóként is említeni. IV. László halála után 3. András, az utolsó árpádházi király kerül az ország trónjára, aki azonban az elődje problémáival, vagyis a főurak hatalmának a megerősödésével küszködik, és ő sem tud rendet teremteni az országba. Így amikor 1301-ben meghal, Magyarország az anarchia, a szétesés szélén állt. Nem sikerül a rendteremtés a 3. András követő királyoknak sem. Vencel király, illetve Ottó király nem tud úrrá lenni a kiskirályoknak a hatalmán. Viszont ebben a próbálkozásban az első Anjou királyunk, első Károly, vagy Károly Robert sokkal sikeresebb, akit annak ellenére, hogy 3-szor koronáztak meg királynak, végül is szilárdan meg tudja szerezni az ország vezetését. Anjou Károly legyőzi a kiskirályokat, a tartományokat, és egy szilárd királyi hatalmat épít ki, és ennek a szilárd királyi hatalomnak a támaszai voltak az általa bevezetett gazdaságpolitika, ugyanis támogatja az aranybányászatot, aranyforintot ver, illetve a királyi hatalom megerősödésében jelentős szerepet játszik az általa létrehozott új nemesi réteg és a bevezetett honorrendszer. Így Károly Robert halálakor egy stabil királyi hatalom, egy stabil magyar királyság élére kerül fia első Lajos, akinek az uralkodásáról az elmúlt musorainkban beszéltünk, és elmondtuk azt, hogy Lajos király jelentős belső reformokat is végrehajtott, például az ő nevéhez fűződik a kancelláriai reform, az országbíró hatalmának a megerősítése, valamint a tárnokmesteri jogkörnek a kiterjesztése. Ugyanakkor beszéltünk arról is, hogy II. Anjou királyunk jelentős mértékben támogatta a városokat, felismerte ismerve azt, hogy a városok a magyar király jelentős támaszai lehetnek, elsősorban gazdasági téren. És múlt heti műsorunkat Lajos király külpolitikájának az első jelentősebb eseményével fejeztük be. Beszéltünk ugyebár a nápolyi háborúkról, amelyet Lajos király azért indított, hogy megbosszulja öccsének, András hercegnek a meggyilkolását, valamint azért is, hogy megszerezze saját maga számára a nápolyi trónt. És láthattuk azt, hogy noha katonailag sikeresek voltak ezek a hadjáratok, mégis politikailag nem hoztak hosszú távú eredményt, hiszen Lajos király be kell lássa azt, hogy nápolyi királyságának nincs politikai támogatottsága, és ezért kénytelen kibékülni volt sógornőjével, Johanna királynővel, és lemondani a nápolyi trónról. Ugyebár azzal fejeztünk be múlt heti műsorunkat, hogy Lajos király fegyverszünetet kötött Johanna királynővel, és ezután pedig egy békekötés is bekövetkezik, és úgy nézett ki, hogy Lajos király véglegesen lemondott a nápolyi ambícióiról. Viszont az 1352-es békekötés ellenére Lajos király a nápolyi ügyekre továbbra is odafigyelt, és ha a hallgatók megengedik, még néhány szót szólnék erről a kérdésről. Amikor 1361-ben Lajos király ellenében egy csernémet osztrák-velencei szövetség kezdett ki alakulni, akkor a magyar király nápolyi rokonaival, előbb a durazói, majd a tarantói hercegekkel próbált kapcsolatot létesíteni, akik ugyebár 1348-tól néhány évet Tuszként Magyarországon töltöttek. Most egy szövetség megkötése érdekében meghívta őket Budára, de látogatásukra és a kapcsolat kiépítésére végül nem került sor. Ugyanakkor ebben az időben számos magyar zsoldos csapat is harcol Itáliában, olyan is, amelyet a pápa kérésére Lajos küldött, és olyan is, amely tarantói Lajos zsoldját élvezve részt vett a nápolyi belviszályokban. Nevezetes itáliai zsoldos vezér volt az utóbb Magyarországon ispánsággal megjutalmazott Toldi Miklós. Lajos nápolyi ügyek iránti érdeklődését mutatta, hogy 1364-ben Nápolyból Magyarországra hozatta egyik Anzsú rokonát, a 10 éves durazói kis Károly herceget, akinek nagyapja János durazói herceg Robert nápolyi király testvére volt. Károly a horvát és a szlavon hercegi címet kapta Lajostól, amelyet korábban a király testvére István herceg viselt. Úgy reményt jelentett Lajos számára, amikor Katalin császárnő fia, Tarantói Fülöp 1370-ben feleségül vette Erzsébetet, Lajos testvérének, István hercegnek a lányát. Lajos király Erzsébet révén házaspárt tekintette a nápolyi trón örököseinek. Lajos tervei azonban ezúttal is süsbe mentek, mivel Tarantói Fülöp és Erzsébet rövidesen gyerektelenül meghaltak. Ugyanakkor Johanna kezdeményezésére szintén 1370-ben kis Károly Johanna testvérének Margit nevű lányával lépett házasságra, akit Johanna saját örökösének nyilvánított. Ezzel párhuzamosan még egy kísérletet tett Lajos király arra, hogy dinasztikus összeköttetés létesítésével szerezze meg Nápolyt a családja számára. Legidősebb lányát, a 4 éves Katalint 1374-ben eljegyezte 5. Károly francia király fiával, Lajos orléanszi herceggel. A terv az volt, és ezt 11. Gergely pápa is támogatta, hogy majd ők foglalják el Nápoly trónját. E cél érdekében első Lajos és 5. Károly szövetséget is kötött egymással. További lépésekre viszont már nem kerül sor, Katalin hercegnő 1378-ba bekövetkezett halála miatt. A nápolyi trón sorsát végül a pápai székért folytatott harc döntötte el. 1377-ben 11. Gergely pápa Rómába helyezte vissza a pápaság székhelyét, és amikor 1378-ban meghalt, a bíborosi kollégium 6. Orbán személyébe itáliai főpapot választott a katolikus egyház élére. A francia bíborosok viszont ellenpápát állítottak vele szembe, aki Avignonba maradt. Mivel Johanna az ellenpápát ismerte el, 6. Orbán 1380-ban Johannát megfosztotta nápolyi trónjától, és Nápolyba hívta első Lajos királyt. A magyar uralkodó azonban nem mozdult Nápolyért, viszont az udvarában nevelkedett kis Károlyra és annak feleségére ruházta a nápolyi jogait, és magyar sereget adott melléjük, hogy birtokba vehessék a dél-itáliai királyságot. Sikerrel jártak, hiszen 1381-ben kis Károly harmadik Károly néven nápolyi király lett. lett. Johanna börtönbe került, és még Lajos király életében harmadik Károly megfojtatta. Ha magyar uralkodó, a nápolyi királyságot nem is tudta maga számára biztosítani, végül némely elégtételt kapott, a nápolyi trónt az udvarában nevelkedett Károly foglalta el.
Történész úr, milyen más itáliai állammal került ellentétbe a magyar király?
A másik itáliai állam, amelyen Lajos király ellentétbe került, a gazdag észak-itáliai kereskedőváros Velence volt. A magyar királyság és a Ragunák városának ellentéte több tényezőre vezethető vissza. Az egyik ilyen tényező a magyar uralom alatt álló Horvátország volt. Ez a terület volt a magyarországi tartományurak ellenállásának utolsó bástyája. Igaz, Slubics Mladent Károly Robert már 1322-ben fegyveresen leverte, ennek ellenére a horvát főurak a magyar uralkodók elleni lázadásai még csak nem negyed évszázadig tartottak. Megmozdulásaik hátterében pedig gyakran a Magyarországgal ellenséges viszonyban levő Velence állt. A horvát főurak Lajos király trónra lépését látták a megfelelő pillanatnak egy újabb felkelés kirobbantására. Először a Nelipcsek család lázadt fel, akik ellen 1344-ben Alsó-Lendvai Miklós szlavonbán kelt hadra, de Knin várát eredménytelen ostromolta. 1345-ben már a Nelipcsek mellett a Subicsok és a Kurjakovicsok is lázadtak Lajos ellen. Ezek a horvát urak Horvátországot, Dalmáciát és Szlavónia nagy részét bitorolva a Szent Korona sérelmére hatalmuk alatt tartották. Ekkor Lajos személyesen állt a magyar sereg élére, amely Bihács váráig nyomult. A lázongó horvát urak erre meghódoltak a magyar király előtt. De ezen alkalommal az immár két évtizede velencei uralom alatt álló dalmát városok is elküldték hódoló követségüket Lajoshoz. A Lajosnak magukat alávetni hajlandó dalmát városok sorába ott volt Zára is. Ez volt a másik tényező, ami miatt ellenséges viszony alakult ki Magyarország és Velence között, hiszen ez utóbbi számára kulcsfontosságú volt Dalmácia ellenőrzése. Válaszul a dalmát elpártolásra, Velence 1345 nyarán ostrom alá vette Zárát. Lajos király épp a szorongatott város megsegítésére szervezett sereget, amikor Aversába meggyilkolták András herceget, így a magyar király külpolitikájának a középpontjába a nápolyi kérdés került. Lajos király ezért elhagyta Horvátországot, de Kotramanics István boszniai és Alsó-Lendvai Miklós szlavonbán vezetésével egy sereget indított Zára felmentésére. Ennek köszönhetően Zára hónapokig ellenállt a velencei ostromnak, lehetőséget biztosítva Lajosnak, hogy 1346. júniusában személyesen vezesse hadseregét a város felmentésére. Erre azért is sor kerülhetett, mert a magyar király a nápolyi kérdés megoldására tett diplomáciai erőfeszítéseinek eredményét várta, még nem kötelezte el magát a nápolyi hadjárat megindítására. Lajos hadjárata azonban nem járt eredménnyel. Az áraiakkal összehangolt támadása a velencei ostromvár ellen kudarcot vallott, mert a magyar király vegyes összetételű magyarokat, horvátokat, boszniaiakat, jászokat, kúnokat, valamint német és cseh zsoldosokat tartalmazó hadserege járatlan volt a várostromba. A meglepetés erejével hatott a velencei hajóhad legénységének partra szállása is, ráadásul a magyar sereg egyes vezéreit állítólag a velenceiek pénzzel megvesztegeltek. Lajos a súlyos katonai vereség nyomán felhagyott a hadműveletekkel. Mivel Zára külső támasz nélkül maradt, ezért 1346 végén megadta magát. Lajosnak Velencével folytatott tárgyalásai sem vezettek eredményre, így Velence maradt a dalmáciai városok urának. A nápolyi fejleményeknek köszönhetően Dalmácia hovatartozása ezekben az években új tartalmat is nyert. Velencének nem tetszett Magyarország uralkodójának az a törekvése, hogy megszerezze a nápolyi királyságot, mert az Adriai tenger két partjának egy kézbe kerülése korlátozta volna Velence kereskedelmét. A magyar velencei ellentét viszont nem tette lehetővé, hogy a Dalmáciából kiszorított magyar király víziúton indítsa el seregét a nápolyi hadjáratra. Lajos is tudta, ha nem teremt tengeri összeköttetés Nápollyal, az visszahat a Dél-Itáliával kapcsolatos terveire. Ezért 1348-ban 8 évi fegyverszünetet kötött Velencével. Dalmáciára formált jogát nem adta fel, de a tényleges helyzetet, Velence Dalmácia feletti uralmát tudomásul vette. Cserébe elérte, hogy Velence szabad átvonulást biztosítson a magyar hadak számára szárazon és vízen Nápoly irányába. Viszont Lajos már 1348-ba, majd 1352-ben szövetsége lépett Genovával, Lajossal, Velence itáliai ellenfelével, így készülve az újabb összecsapásra. Lajos betartotta a fegyverszünetet, nem avatkozott be a közben kitört velencei genovai háborúba. Amint azonban letelt a 8 év, 1356-ban azonnal támadásba lendült Velence ellen. A szárazföld felől támadó magyar sereg ostromolni kezdte Trevizót, közben pedig magyar követség járt Avignonba, hogy Lajos számára megszerezze a pápai támogatást, és Itáliában Lajos Pádovával kötött szövetséget. Egy rövid fegyverszünet után, amely közben tárgyalások zajlottak, 1357 tavaszán ismét kiújultak a fegyveres harcok. A magyar király személyesen állt a hadserege élére. A háború magyar sikereket hozott. A dalmát városok meghódoltak a magyar királynak, Zárát pedig ostrommal szerezték vissza Velencétől. Az ellenségeskedésnek az 1358. február 18-án Zárában megkötött béke vetett véget. Ebben a magyar király megszerezte a fennhatóságot az egész Dalmácia, sőt még Raguza is magyar befolyás alá került. A zárai béke biztosította a dalmát városok szabad kereskedését is. Ezt követően közel másfél évtizedig béke honolt Magyarország és Velence között. Az újabb ellenségeskedést az váltotta ki, hogy Velence 1372-ben háborút kezdett Lajos itáliai szövetségese Pádova ellen. De a küzdelemben Velence bizonyult erősebbnek, és győzelme után Pádova súlyos feltételek mellett kényszerült békét kötni. 1378-ban azonban széles szövetségi rendszer alakult ki Velence ellen, amelynek kezdeményezője Genova volt. Genova oldalán sorakoztak fel az osztrák hercegek, Pádova, az Aquileiai pátriárka és Lajos király. Az itáliai háború Dalmáciára is átterjedt, Velence 1378 tavaszán elfoglalta magyar király uralma alatt álló adriai városokat. 1379-ben azonban Genova az Isztriai félszigethez közeli tengeri csatában vereséget mért Velencére. Ebben az ütközetben a már 1358 óta létező magyar tengeri haderő is részt vett, élén a királyi tengernaggyal. A háborút lezáró 1381-ben megkötött torinói béke a zárai béke feltételeit ismételte. Dalmácia továbbra is magyar uralom alatt maradt, Velencét pedig évi 7000 arany adófizetésére kötelezte.
Melyik országgal ápolt kimondottan jó viszonyt első Lajos király, és miben nyilvánult meg ez a barátság?
Lajos király elsősorban Lengyelországgal ápolt kimondottan jó viszonyt. Ezt a viszonyt alapvetően dinasztikus kapcsolatok és családi érdekek határozták meg. Lengyelország trónján 1370-ig Lajos nagybátyja, harmadik Kázmér ült, akivel még Károly Robert kötött örökösödési szerződést 1339-ben. A szerződés értelmében, ha Kazmérnak nem lenne fiú örököse, a Lengyelország feletti uralmat Károly valamelyik fia nyerné el. Harmadik Kázmér egyike volt a legjelentősebb középkori lengyel uralkodóknak, aki megerősítette a nemrég egyesített lengyel államot és növelte a királyi hatalmat. Külpolitikai vonatkozásban Lengyelország számára szomszédai közül a Balti-tenger partját birtokló német lovagrend, Sziléziát kézbe tartó luxemburgi János király által vezetett Csehország, valamint a hirtelen megerősödött Litvánia okozott gondot. Ezekben az ellentétekben a lengyel uralkodó szilárdan számíthatott Lajos támogatására. Az ősi pogány vallását megőrző Litvánia 13. század második felében emelkedett fel. 14. század elején a litván fejedelmek megkezdték az orosz területek meghódítását, amelyben kezükre játszott a hajdani kijevi Rusz utódállamainak teljes széthullása. Ezt kihasználva a litván fejedelmek kiterjesztették uralmukat a nyugati orosz területekre, a Balti-tengertől egészen a Fekete-tengerig, Halics kivételével. Halics viszont az 1340-es években fegyveres hódítással Lengyelország birtokába került. Lengyelországot és Litvániát tehát Halics birtoklásának kérdése állította szembe egymással. Litvánia ellenséges viszonyban volt a német lovagrenddel is, így Lengyelország és a német lovagrend 1343-ban cseh közvetítéssel békét kötöttek egymással, sőt 1344-ben közösen indítottak keresztes hadjáratot a pogány litvánok ellen, amelyben Lajos magyar, János cseh király, Károly morva őrgróf is részt vettek. A hadjárat ugyan nem ért el eredményt, viszont incidens került sor Károly morva őrgróf, valamint Kázmér között, ami miatt 1345-ben a csehek haddal vonultak Lengyelország ellen. Már Krakót ostromolták, amikor megérkezett a magyar sereg, és sikerrel védte meg a várost. Lajos 1351 és 1354 között három litván hadjáratban vett részt Lengyelország támogatására. 1351-ben az orosz tartományokat elfoglaló és Lengyelországot fenyegető litvánok ellen Kázmér hívására kelt hadra. Kázmér betegsége miatt Lajosnak kellett átvennie a hadjárat vezetését. A magyar király litvániai betörésének hatására a litván fejedelem békét kért. Ígéretet tett a kereszténység felvételére, és késznek mutatkozott mindenkor csatlakozni a magyar király seregéhez, ha Lajos és Kázmér visszaadják neki a német lovagok által elfoglalt litván földeket. A litván fejedelem azonban nem gondolta komolyan, hogy betartja a békefeltételeket. A visszaúton egy darabig még kísérte Lajost, de miután öccse kiszabadult a lengyel fogságból, leszakadt Lajos kíséretéről, és visszatért Litvániába. Ez a békeszekés szolgáltatott okot az újabb litván hadjárat indítására a következő évben, 1352-ben. Kázmér és Lajos seregei hosszan ostromolták Belzvárát, ahol Lajos meg is sebesült. A szövetségesek már éppen az elvonulást fontolgatták, amikor a belzi várnagy meghódolt, és két évre fegyverszünetet kötöttek. A hadjárat kapcsán Lajos Halicsot és Lodomériát átadta Kazmérnak, de kikötötte, hogyha Kazmérnak fia születik, és Lajos elesik a lengyel tróntól, a két tartományt a magyar király visszaválthatja. Lajos harmadik litván hadjáratára a fegyverszünet lejárta után 1354-be került sor. Halicsban győzelmet aratott a litvánokon, majd békét kötött a magyar király fennhatósága alatti területeket nyugtalanító tatárokkal is. Miután harmadik Kázmér lengyel király 1370-ben meghalt, az 1339. évi örökösödési szerződés szerint Lajos követte őt a lengyel trónon. 1370. november 17-én Krakóba meg is koronázták Lengyelország királyával, ezzel personál unió létesült a két ország között. Lengyel és Magyarországot csak az uralkodó személyének azonossága kötötte össze, a két országot nem egyesítették, ezért beszélünk personál unióról. Lajos 12 évig tartó lengyel királysága alatt viszont igen keveset foglalkozott a lengyel ügyekkel. Lengyelországot már 1370-ben anyja, a lengyel származású Erzsébet anyakirályné kormányzására bízta, aki magyar tanácsosokkal vette körül magát, és így uralma a lengyelek számára idegen uralomnak tűnt. Sem Lajos, sem Erzsébet nem tudta letörni az elégedetlenkedő lengyel urak mozgolódásait. Közben új litván támadások érték Lengyelországot, rövid időre litván uralom alá került Halics és Lodoméria is. Lajos viszont kiszorította a litvánokat, és a fennhatóság alá jutott orosz tartományokban sajátos magyar közigazgatási egységet szervezett. Rokonát, Opuliai Lászlót 1372-ben orosz vajdaként kinevezte Halics és Lodoméria kormányzójának. Ő azonban nem tudja megállítani az 1376-ba a litvánok újabb támadását, amely csaknem Krakót fenyegette, ezért 1377-ben Lajos megtorló hadjáratot vezet a litvánok ellen. Elfoglalta Lodomér, Belz és Helm várakat, és új orosz vajdát nevezett ki a tartományok élére, még Opuliai László átvette Erzsébet anyakirálynétól Lengyelország kormányzását. Erre azért került sor, mert 1376-ban Krakóba véres incidens robbant ki a lengyelek és Erzsébet kísérletéhez tartozó magyarok között, amelyet követően Erzsébet elhagyta Lengyelországot. A Lajost ezt követően azt foglalkoztatta Lengyelországgal kapcsolatban, hogy biztosítsa saját családja örökösödését. Lajosnak három lánya született, Katalin, Mária és Hedvig. Az 1373-ban Kassára összehívott lengyel rendi gyűlésen Lajos fő célja a leányági örökösödésnek biztosítása volt. Ennek érdekében nagy engedményeket tett a lengyel nemességnek. Nagyon alacsony összegben állapította meg a nemesi kézben levő jobbágytelke királyi adóját, ami meggyengítette a Kázmér alatt megszilárdult királyi hatalom gazdasági alapját. A lengyel urak azonban még így is vonakodtak Lajos leányági utódait királyukként elfogadni. Miután legidősebb lánya Katalin 1378-ban meghalt, a másodszülött Máriára várt a lengyel trónörökösség. 1379-ben Lajosnak újra Kassán sikerült elismertetnie Mária jogát a lengyel trónra. Cserébe a lengyelek kérésére elmozdította az ország élőről Opuliai Lászlót, és ismét Erzsébet anyakirálynéra hárult Lengyelország kormányzása. Miután az anyakirályné 1380-ban meghalt, a magyar király nevében a krakói püspök vezetésével egy szükséges tanács irányította az ügyeket Lengyelországban.
Történész úr, a királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk hát össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során tulajdonképpen Lajos király külpolitikájának alakulásáról beszéltünk. Beszélgetésünket azzal kezdtük, hogy befejeztük a nápolyi kérdés megtárgyalását. Lajos király annak ellenére, hogy békét kötött volt sógornőjével, Johanna nápolyi királynővel, mégsem mondott le teljes mértékben a nápolyi örökségről, és a következő években, évtizedekben arra törekedett, hogy a nápolyi trónt valamilyen módon megszerezze saját maga vagy valamely közeli rokona számára. Végül láthattuk azt, hogy próbálkozásait siker koronázta. A magyar udvarban nevelkedő Durazói Kis Károly lesz az, aki Lajos király, illetve 6. Orbán pápa támogatásával elfoglalhatja a nápolyi trónt, és így Lajos elégtételt szerezhetett a Nápolyban elszenvedett kudarcaiért. Ezen kívül beszéltünk arról is, hogy hogyan és miért harcolt Lajos király Velencével. Láthattuk azt, hogy Dalmáciának a birtoklása volt a fő tényező, ami miatt a két állam ellenséges viszonyba állt egymással, de ugyanakkor Velencének a horvátországi befolyása is arra késztette a magyar királyt, hogy megpróbálja korlátozni az észak-itáliai kereskedővárosnak a befolyását. A harcok váltokozó sikerrel folytak. Kezdetben Velence kerül ki győztesen az összecsapásokból, de a magyar király ügyes diplomáciával és katonai sikerekkel végül fölülkerekedik az észak-itáliai ellenfelén. Miután megszerezte ugye Genova támogatását, sikerül legyőznie Velencét és biztosítania a magyar uralmat az Adriai-tenger partja fölött. Ezen kívül beszéltünk Lajos királynak a Lengyelországgal ápolt kapcsolatairól is. Lajos király legfontosabb szövetségese Lengyelország volt, ami abban nyilvánult meg, hogy a magyar király többször is hadat vezetett nagybátyjának, 3. Kázmér lengyel királynak a megsegítésére, és támogatta rokonát a csehekkel, a litvánokkal folytatott küzdelembe. Elsősorban a litvánok ellen vett részt több hadjáratban Lajos király. 1339-ben kötött örökösödési szerződés értelmében Kázmér halála után Lajos király foglalja el Lengyelország trónját, personális uniót hozva létre az északi szomszéddal, viszont a lengyel királyság kormányzásában Lajos nem volt feltétlenül sikeres, hiszen az általa kinevezett kormányzók Erzsébet királyné, Opoliai László nem tudták a lengyel uraknak az elégedetlenségét háttérben szorítani. Végül Lajosnak mégis sikerült elérni azt, hogy a lengyelek elfogadták a leányági örökösödést, és így biztosítani tudta, legalábbis remélte, hogy biztosítani tudja a családjának az uralmát Lengyelország fölött. A következő műsorunkban Lajos király külpolitikájának további aspektusairól is fogunk beszélni. Beszélünk arról, hogy milyen kapcsolatokat ápolt a nyugati szomszédokkal, elsősorban az osztrák hercegséggel, a cseh királysággal, valamint beszélünk Lajos királynak a balkáni politikájáról is, hiszen a magyar király ebbe az irányba is élénk érdeklődést tanúsított.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást, viszont hallásra.
Kedves hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak, szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.